Nem tudom, hogy lehet-e majd érzékelni az újabb orosz támadást, amely vagy elindult, vagy még csak most fejlődik fel. Mindenesetre az ukránok is azt mondják, hogy a következő időszakban nagyon nehéz napok, vagy akár hetek elé néznek, mert állítólag több ezer új tankot, akár több százezer új embert vethet be Oroszország, de látjuk-e majd mindezt akár komoly orosz előretörés fényében, vagy pedig egész egyszerűen arról van szó, hogy amit nyilván nehéz érzékelni, mert nincs annyi felvétel erről, de hogy a harcoknak az intenzitása lesz brutális. Kérdezem Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat. De ugye nem ismerjük az orosz stratégiai terveket, tehát nem tudjuk, hogy például Oroszország készül el arra, hogy egy új frontot nyitna valahol, mondjuk Észak-Ukrajnában. A logika az diktálja, hogy erre nem készül, vagy ha készülne is, akkor legfeljebb elterelés jellege, hiszen ez a fajta több frontból történő támadás 2022 tavaszán sem jött be az orosz haderőnek, és aztán ugye arra lettek kénytelenek, hogy leszűkítették a támadási felületet a frontvonal egy bizonyos szakaszára, ugye leginkább a Donbasszi térségre. Tehát ha ez nem történik meg, ha nem fog egy új frontot nyitni, akkor pedig leginkább abból fogjuk érezni az újabb orosz offenzívát, hogy a harcok intenzitása drasztikusan megnövekszik, és egyébként ezt az elmúlt hetekben már látjuk, tehát elképzelhető, hogy ez az orosz offenzíva, amelyre mindenki várt, már valamikor január végén elindult, és gyakorlatilag ezt látjuk a fronton. Ugye abból is látszik, több dologból látszik, egyrészt az elmúlt hetekben folyamatosan érkeztek az orosz csapatok leginkább két területre, Donyecki megyének a dél-nyugati részére, a Vukledár környékére, másrészt pedig a Luhanszki megyének a dél-nyugati csücskébe. És nagyon úgy tűnik, hogy az orosz taktika az lehet, hogyha áttörik az ukrán védelmet, akkor két oldalról harapófogóba fogják az ukrán védelmi vonalakat, ugye Bahmutot, Kramatorszk térségét, és ezzel próbálják megoldani azt a helyzetet, hogy frontálisan nem sikerült az áttörés Bahmut környékén eddig, mert ott gyakorlatilag 8 éven keresztül kiépített erős védelmi vonalak vannak, és ezeket a védelmi vonalakat próbálnák két oldalról felszámolni. Tehát valószínűleg ez lehet az orosz taktika, és a harcok intenzitása valóban sokat emelkedett az elmúlt időszakban, tehát elképzelhető, hogy ez az orosz offenzíva, amire szakértők figyelmeztettek.
Nem lehet, hogy majd okoz meglepetést az orosz hadvezetés? Arra gondolok, hogy az általad említett tavaly télvégi tavasz elejé offenzívánál. Persze több oldalról támadtak, de ott elsősorban az egyik, az északi offenzíva Kijevet célozta meg, hogy Kijevet foglalják el. Mi van akkor, hogyha megpróbálják elvágni a nyugati utánpótlási vonalat, és nem Kijevet próbálják meg elfoglalni?
Erre nem képesek az orosz erők, ugye itt hatalmas, tehát Ukrajna Európa második legnagyobb országa, itt hatalmas távolságokról, hatalmas területekről van szó, és ezért nem gondolnám, hogy még egyszer megpróbálnák az északról történő támadást, ugye itt elsősorban Belarus területe felüli támadást kell érteni, mert egyrészt nincs ott olyan csapatkoncentráció jelenleg, tehát a mai korszakban mindent is lehet látni, ugye helyi partizánok, különböző csoportoknak a számolgatása, értesülése alapján vannak olyan belarusz csatornák, ahol szinte percenként frissülnek adatok, hogy milyen vasúti szerelvény, merre haladt át, mi van rajta, az orosz légierő milyen mozgásokat hajtott végbe. Másrészt pedig a műhold felvételek is ugye egyértelműen mutatnák a komoly orosz csapatkoncentrációt. Jelenleg a nyugati hírszerzés adatai szerint Belarus területén legfeljebb 12-15 ezer orosz katona tartózkodik, elsősorban katonai kiképzési célokkal, belarusz katonai bázisokon történik az ő kiképzésük, még hogyha ehhez hozzájön a belarusz hadseregnek a létszáma is, itt 40-50 ezer főről beszélhetünk, de hát nyilván Belarus nem fogja bevetni a teljes hadseregét Ukrajnával szemben. Amíg mindig kevesebb ez a katonai kontingens, mint a tavaszi hadjárás során történő támadásra, és az a támadás még ugye meglepetés ereje is volt, az ukránok nem számítottak rá, az kudarcot vallott, és nagyon komoly veszteségeket szenvedett az orosz haderő, leginkább katonai technikában. Tehát a háború kezdetén Ukrajna által zsákmányolt tankok, páncélos járművek, ágyúknak a nagy része, pontosan ez északi, ugye a Kijevet célzó offenzívából jött, érkezett, és az nagy segítség volt az ukrán haderőnek. Nem gondolom azt, hogy Oroszország még egyszer megpróbálná ugyanezt a hibát elkövetni, mint a háború elején. Egyszerűen mennyiségileg nem képesek arra, hogy hatékonyan egyszerre több irányból támadjanak, és ezzel ugye nagy problémákat okozónak a másik félnek. Elterelés jelleggel mondjuk betámadni, azt még el tudom képzelni, de hogy egy teljes értékű frontot nyitnának, az valószínűleg egy taktikai hiba lenne.
Az elmúlt napoknak a slágere volt az, hogy hát egyrészt az ukrán elnök itt volt Brüsszelben, meg aztán volt előtte Londonban, meg Párizsban, de leginkább az uniós tanácskozáson rendre vadász repülőgépeket kért, amit hát lehet, hogy Szlovákia meg Csehország megad számára a MiG-29-eseket, de még ez sem biztos. Mennyire kellenek ezek a vadászgépek az ukrán haderő számára? Ezek nélkül lehet, hogy nem bír ki egy nagyobb nyomást?
Ugye az ukrán haderő is rendelkezik, az ukrán légierő is rendelkezik saját repülőgép parka, tehát Oroszország nem tudta megsemmisíteni az ukrán vadászgépeket a háború kezdetén, és időnként bevetik ezeket a gépeket. Elsősorban egyébként az ellentámadás során fedőtüzet nyújt ez a fajta ugye a harci műveletek során, ehhez szükségesek a vadászgépek, de ugye azt is tudni kell, hogy az orosz légvédelem is kellően erős, elsősorban az S-300-as, S-400-as rendszerekről van szó. Tehát például oroszok által kontrollált területekre nagyon mennek berepülni ezek a vadászgépek, tehát ez felveti annak a kérdését, hogy mennyire lehet hatékonyan a vadászgépeknek a felhasználása Ukrajna által, és hogyha még több gépet kap, akkor azt nem fogja jelentősen megváltoztatni a helyzetet, ha csak ezt az orosz légvédelmet nem semmisítik meg. Ugye még egy dolgra hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy 2022. júliusában az amerikai szenátus elfogadta, hogy ukrán pilótákat képeznek ki F-15-ös és F-16-os repülőgépekre, és hogy az Zelenszky múlt heti útja során Nagy-Britanniában is ugyancsak megegyezett abban, hogy ukrán pilótákat fognak kiképezni nyugati típusú vadászgépek használatára. Hát én azt gondolom, hogy önmagában azért nem lenne sok értelme kiképezni, hónapokon keresztül kiképezni ukrán pilótákat olyan eszközökre, amelyeket egyébként nem kapnák meg. Tehát könnyen elképzelhető, hogy a következő hónapokban egyre inkább előtérbe fog kerülni a nyugati vadászgépeknek az átadása Ukrajna részéről. Ugye ez minőségi változás, mert ezek jóval drágább, költségesebb eszközök, ráadásul nyugati országoknak sincs olyan sok készleten belőle, pont annyit tartanak, amennyit az adott haderő jónak tart a védelem szempontjából, tehát az átadás az ugye költséges is, és az adott országnak a védelmi rendszerét is gyengíti, tehát ez egy nehezebb döntés, és ugye egyáltalán nem biztos, hogy Ukrajna hatékonyan tudná felhasználni ezeket az eszközöket a támadás, az ellentámadás során. De még egyszer mondom, mivel született döntés a pilóták kiképzésére, én abszolút valószínűleg tartom, hogy valamennyi gépet meg fognak kapni a következő hónapokban.
Bírják-e majd az ukránok elegendő lőszerrel, leginkább tüzérségi lőszerrel, mert erről is lehet időről időre aggodalmas üzeneteket hallani, hogy még több lőszert szeretnének, mert irtozatos intenzitása egyébként a konfliktus, akármennyire nehezen érzékeljük ezt. Szóval emiatt bajba kerülhet az ukrán haderő?
Ez egy valós probléma, ugye tavaly év végén irányították rá a figyelmet, hogy bizonyos becslések alapján, ugye nyilván ezek még minősített adatok, tehát nem tudjuk pontosan, hogy a NATO-s országokban vagy Ukrajnában pontosan mennyi lőszer van készleten, mennyit tudnak átadni. Ezek minősített információk, becslések vannak, meg tudják becsülni például bizonyos lőszergyáraknak a kapacitását, a teljesítményét, mennyit gyártottak az elmúlt években, sőt, ilyen jelentések az adott gyárakban készültek is rendre az elmúlt években. És ez alapján vannak becslések, hogy háború előtt, ugye háború előtti nyugati lőszer potenciál tekintve arra jutottak az elemzők, hogy a harcok jelenlegi intenzitása mellett 4-5-6 hónapig lesz elegendő legfeljebb a nyugati lőszer tartalék, és utána ki fognak fogyni, és nem tudnak többet küldeni Ukrajnába. Ez a megállapítás valamikor tavaly év végén született, és ugye borzolta a kedélyeket, hogy akkor hogyan tovább Ukrajna ki fog fogyni a lőszerből. Közben ugye azt is meg kell jegyezni, hogy a nyugati országok jelentősen növelték a lőszergyártást. Az Egyesült Államok tavaly szeptemberre 3-szorosával növelte a lőszergyártást, és idén az év végéig pedig összesen 5-szörösére szeretnék emelni a lőszerek legyártását. Tehát valószínűleg ez a probléma, amit az elemzők tavalyi végén tartottak, meg fog oldódni, hiszen egyre nagyobb mennyiséggel fognak gyártani. Sajnos ez egy nem jó trend, mert látszik, hogy a nyugati országok, nem csak a nyugati országok, hanem a világ erőteljesen fegyverkezik, még több fegyvert gyártanak, még több lőszert gyártanak. Nyilván ezzel kielégítik az ukrán igényeket is, tehát még ha átmenetileg kevés lőszer is lehet a fronton, de folyamatosan egyre többet fognak kapni, de önmagában ez nem egy jó trend, hogy a világ ebbe az irányba halad.
Hát arról meg nem is beszélve, hogy akkor ez még inkább bármiféle béketárgyalás vagy tűzszünetei tárgyalást egyelőre teljesen kizár.
Én a jelenlegi helyzetben nem látom azt, hogy hogyan lehetséges a béke, hiszen Oroszország ragaszkodik az ultimátumszerű követeléséhez, mégpedig ugye 4 megszállt annektált ukrán területnek a megtartásához. Ukrajna pedig nem fog belemenni olyan kompromisszumba, amely területi veszteséggel jár. Amíg ugye 2014 után megszállt Donetszki, Luhanszki területek és esetleg a Krímfélsziget az valamiféle tárgyalási alap lehetett volna, a 2022 után megszerzett területek Ukrajna számára már nem az. Tehát azt mindenképpen megpróbálják visszaszerezni, és így mindenképpen egy padhelyzet alakul ki. Miközben egyébként a nyugati országok számára a legfontosabb célkitűzés, hogy visszaállítsák a status quo-t, hogy ne teremtsenek egy olyan példát ugye Oroszország agressziójával, hogy bárki bármit megtehet, főleg ha egy nukleáris hatalomról van szó, és ezért ők arra fognak törekedni, hogy Oroszországot visszapréseljék, visszanyomják a 2022-es határok elé, és ehhez pedig minden eszközbe vetnek. Ebből a szempontból pedig Ukrajna apró pénz a nyugat számára. Az a befektetés, azok az erőforrások, amelyek Ukrajnára irányulnak, az Egyesült Államok számára nem jelentenek különösebb kihívást.
Anton Bendarzsevszkit, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát, szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép napot kívánok!